Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva kezdjük ének szóval a mai ige hirdetés alkalmát, Isten tiszteletünk ünnepét, 105. Zsoltár első verse így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és bűnvalló imádságra nyissuk ki a szívünket, Kierkegaard imádságával imádkozzunk a mi Urunkhoz. Mennyei Atyánk, nyisd meg a szem csatornáit, hogy a könnyek áradata, mint a vízözön, mossa el egész eddigi életünket, amely nem talált irgalomra a te szemedben. És mégis adj jelet, mint annak idején, amikor a szivárványt a kegyelem kapujaként helyezted az égboltra, hogy nem sújtasz többé özönvízzel, add, hogy a bűn soha többé ne uralkodhasson rajtunk, oly mértékben, hogy testet öltve újra neked kelljen kiragadnod minket a bűn mélyéről. Mondjuk el együtt bűnvalló imádságunkat, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Én pedig, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek, testvéreim, a bűneitek bocsánatát, amelyet megadott ingyen kegyelem által a mi Urunk Jézus Krisztus az ő váltság halálában. Amen. Testvéreim, a mai napon az óvodások szolgálata örvendeztet bennünket, úgyhogy hívlak benneteket, kedves óvónénik, óvodásokkal, gyertek ide ki az úrasztalához, és amivel ma készültetek, azt adjátok elő.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Bárányka csoport és a Szivárvány csoport nevében, és gyerekek nagyon lelkesen készültek erre a napra a héten az óvodában, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a kis műsort, amit most előadunk nektek. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a gyerekeknek és a felkészítő óvónéniknek a szolgálatot. És most mielőtt kiengednélek benneteket, kérlek egyéb gyerekek, akik ott ültök a padok között, vagy ott a sorok végén, gyertek előre, és most tartjuk akkor az gyerektanítást. Az óvodásokat pedig kérem, hogy ide sorakozzanak hátra, hogy kezet tudjunk fogni egy nagy körbe. És engedjük be a gyerekeket még. Gyertek! Igen. Ja. Jó? Valaki megfogja a kezemet? Egy bátor kisfiú? Úgy. Ügyes vagy, igen. Jó? Aki még szeretne ide jönni, bátrabbak. Bátortalanok hátul maradtak. Nem baj. Jó. Fogjátok meg, kisfiúcska, fogjátok meg egymás kezét, egy kört alkotunk. Tehát köszönjünk úgy, ahogy szoktunk a templomba köszönni, kezdjük ezzel. Áldás, békesség! Jaj, de szépen hangosan mondtátok, örömmel hallom, hogy mindenkinek jó kedve van. Áldás, békesség! A mai... Kesség, köszönöm, hogy válaszoltok. A mai alkalommal egy történetet hoztam, mégpedig egy tűzoltóról szól a történet. Hát biztos mindenki látott már tűzoltót, fiúk kifejezetten szeretnek tűzoltósat játszani. A tűzoltók bátor és nagyon határozott emberek, mert hát a tűzbe be kell menni, és amikor nagy baj van, akkor ők eloltják a tüzet. Na most akiről a történet szól, az egy nagyon szelíd, nagyon kedves, nagyon szerény, visszahúzódó tűzoltó. Hát ilyen is van, hogy szelíd, kedves és nem olyan harsány, határozott. De amikor egyszer kihívták a tűzhöz, hogy oltsa el a tüzet, akkor képzeljétek el, hogy rettentően megijedt, vagy legalábbis elcsodálkozott, mert nem volt egyedül az égő ház, hanem ott volt 20-30 ember, és mindenki tartotta kezében egy vízipisztolyt, és a vízipisztollyal így elkezdte spriccelni a tüzet. Na most... Igen, vannak, akik ezen nevetnek, és milyen igazuk van? Hát erre nem sok szükség van, igaz? Tehát most vízipisztollyal spriccelgetünk valamit arra a nagy-nagy lobogó tűzre, nem sokra megyünk. Rettenetesen meglepődött ez a tűzoltó, és mondta az embereknek, hogy hát ti mit csináltok itt? És volt köztük egy szószóló, a leghangosabb, és azt mondta, hogy hát tudod, hogy igazad van, hogy ez nem olyan nagy dolog, de hát a magunk tehetsége szerint mi most ennyit tudunk tenni, és azt jó szívvel hozzátesszük a te munkához. És kérlek szépen, hagyd bennünket tovább spriccelni. És közben így spricceltek, tudjátok, ahogy teletöltik a vízipisztolyt, kinek kisebb, kinek nagyobb, és így sprickolták a vizet. Hát aztán csak nem akarják abba hagyni, látja a tűzoltó, rettenetesen bemérgesedik, és rájuk kiabált. Ez a nagyon szelíd, kedves bácsi, jó hangosan elkiáltott. Most menjetek innen, hagyjátok, hogy hadd csináljam a dolgomat, és aztán elküldte azt a sok-sok 30 kis fiatalt a sprickolójával, és beindította a nagy tűzoltóautóját, és eloltotta szakszerűen a tüzet, úgy, hogy senkinek semmi baja nem lett. A történetet azért mondtam el, mert egy kicsit olyan ez a sprickolás, meg a nagy tűzoltó autóval a tűz eloltása, a víz kifújása, mint az Istenhez való tartozás. Van, amikor mi is megjövünk ide az Isten házába, hát úgy egy kicsit hozzáteszünk az alkalomhoz. Beülünk a padba, de nem is biztos, hogy figyelünk. Ott vagyunk óvodás foglalkozáson, de nem is biztos, hogy meghalljuk, amit éppen a lelkész bácsi vagy lelkész néni mond nekünk. Pedig Isten azt kéri, azt a viselkedést kéri, amit ez a szelíd, de mégis adott esetben határozott tűzoltó bácsi tett. Amikor Istennel van dolgunk, akkor csak rá figyelünk. Akkor ő a legfontosabb az életünkben, és ha kell, akkor rákiáltunk a mellettünk lévőre, most ezt fejezd be, hogy nem figyelsz oda, és figyelj Istenre, mert ő a mi életünknek az értelme. Én kívánom, hogy a mai napon, amikor még kimentek és tanítást hallgattok, és hát az év valamennyi napján, amikor halljátok a Krisztusról szóló tanítást, ezzel az odaszánással, figyelemmel figyeljétek a Krisztus ügyét. Isten áldjon meg benneteket ebben. Köszönöm, hogy itt vagytok. Áldás, békesség, és kérem az... és kérem az óvónéniket, hogy vezessék ki a gyerekeket, a szülőket viszont arra kérem, hogy maradjanak benne az Isten tiszteleten. Tehát a gyerekek hátul lesznek, a szülők maradnak Isten tisztelet alkalmával. Igen, és mi pedig, kedves gyülekezet, a 275. dicsérettel folytatjuk az Isten tiszteletünket. 275. dicséret első, második, harmadik verse, első vers így kezdődik, az Isten az én reménységem. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, amint az megszólít bennünket. Második korintusi levélből szólít az ige, hatodik részéből, elsőtől a 13. versig, figyelmes szívvel hallgassuk meg Isten ígéjét.
Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok. Tárjátok ki ti is szíveteket.
Isten tegye áldássá az ő igéjét, annak meghallását, befogadását, gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, tárjuk ki szívünket, és imádkozzunk a könyörülő Istenhez. Örökkévaló Isten, mennyei atyánk, áldunk, dicsérünk, magasztalunk, téged, Urunk, aki az élet fejedelme vagy, aki önmagadat adtad, nem átallottál alászállni mennyei magasságokból, hogy elhozd közzénk a Szentlélek Isten ajándékát, és közel kerülhessünk te hozzád, hogy megszólíthassunk, hogy veled egyé válhassunk, hogy te lehess a mi életünknek is a közepe. Urunk Istenünk, a legnagyobb ajándék, a legnagyobb öröm ma is a szívünkben, hogy megszülettél, emberi formát öltöttél, és feltámadásoddal legyőzted a halált. És mi hisszük és valljuk, Urunk, hogy mi ennek az örökségnek a gazdagságát hordozzuk. A mai napon azzal a szándékkal érkeztünk, Urunk, hozzád, hogy ezt az örömöt újra átéljük, hogy megelevenedjen bennünk ez az öröm, hogy lélekké legyen bennünk ez az élet. Urunk Istenünk, ezért kérjük a te jelenlétedet a mai igei szolgálatban. Áld meg az együttlétet, áld meg a közösséget, áld meg az igének magyarázatát, áld meg a mi szíveinket, hogy valóban kitárulkozzunk, kinyíljunk, hogy be tudjunk téged fogadni, hogy megértsük a lényeget, a feltétel nélküli szeretet a te jelenlétedben a legnagyobb adomány. Urunk Istenünk, és közben magunkat megalázva tárjuk eléd az életünket. Bűnösök vagyunk. Sokszor, sokféleképpen eltávolodunk tőled. És mi ezt az eltávolodott, megromlott életet rettenetesen gyűlöljük. Mégis újra és újra beleesünk a magunk körül forgó életnek hibájába. Add, Urunk, hogy ezt levethessük, hogy magunk mögött hagyjuk. Add, Urunk Istenünk, hogy ne ez a régi ember élete, hanem a benned nyert krisztusi öröm, a felöltött, szép, tiszta, gazdag, békét adó, örömet hordozó élet áradjon szét rajtunk, láthatóvá legyen a mi életünkben, szolgálatunkban. Urunk, így kísért a mai imádságunkat. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és közben készüljünk énekszóval a mai ige szolgálatára. 372. dicséretünknek az első versét énekeljük. Első vers így kezdődik: könyörögjünk Istennek, szent lelkének. Testvéreim, az az ige, amelyet Istennek lelke segítségül, hívásával és várásával a mai napon hirdetni kívánok, a fölolvasott igéből, a lekcióban olvasott igéből van, a második korintusi levél 6. részének 4. verse így szól hozzánk: hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Istennek szolgái. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a magyarázatot. Tehát, mint Istennek szolgái, úgy ajánlja Pál és az ő munkatársai az ő szolgálatukat. Ahhoz, hogy egy kicsit közelebb hozzam ezt az igét, ahhoz messzebbről kell elkezdenünk ezt a magyarázatot, és hát miután a korintusi levelet olvassuk most, ezért bátorkodom visszatérni az előző napok olvasmányaihoz, mégpedig ugye a békéltetés, a megbékülés szolgálata az 5. részben, ami a Páli levélnek az alapja. Isten oda adja az ő egyszülött fiát, a mi úrunk Jézus Krisztust, és nem másért van ez a Krisztusnak való megszületése, tehát az emberré létel csodája, mint hogy az ember és az Isten kapcsolatát egyszer és mindenkorra békességre helyezze. Vagyis megbékéltessen minket az Isten. Isten kibékült velünk fia által, és most már rajtunk múlik, hogy mi ezt a békességet valóban el tudjuk-e fogadni, és valóban igen tudunk-e mondani az Isten kegyelmére. Tehát Isten értünk hozott áldozatát, szeretett áldozatát, mi szeretettel be tudjuk-e fogadni. Egy ilyen elvi alapvetés, ami megelőzi ezt az igét, amit én most fölolvastam, ezt az egyetlen egy mondatot, hogy Istennek szolgái vagyunk, ezt mondja Pál. Így ajánljuk magunkat és a mi szolgálatunkat Korintusban. Egyébként a páli gondolkodásra, tehát a leveleknek a struktúrájára jellemző is az, hogy mindig, amikor cselekvésről beszél, tehát hogy hogyan szolgált, vagy hogyan szeretné, hogyha a Krisztusban hívő emberek szolgáljanak, akkor azt megelőzi egy elvi alapvetés. És az elvi alapvetés pedig az Istenről szóló tanítás. Tehát tisztázza, hogy honnan jöttünk, Istentől jövünk, Istennek a tulajdona vagyunk, és hová tartunk, mit vár el tőlünk ez a szolgálat. Nos, ezzel kezdés, ugye így folytatja maga Pál, hogy ők, Pál és az ő munkatársai megnyerték ennek a békességnek, az Isten békességének a szolgálatát. Vagyis ebből indulnak ki. Béke van a szívükben, feltétel nélküli szeretettel fordulnak oda azokhoz az emberekhez, akik reájuk vannak bízva. Kérdés, hogy vajon a korintusiak, akiknek szól az ige, ugye, illetve átvitt értelemben valamennyiünknek, mindannyiunk korintusának, hogy vajon bennünk benne van-e, megvan-e a békéltetés szolgálata. Tehát mi kinyitottuk-e a szívünket. És erre hadd mondjam az igei részből, hogy igen, természetesen voltak a korintusi gyülekezetben nem is kevesen, akik valóban ki tudtak nyílni Istennek, és hűséges, szolgáló életet kezdtek el élni, és megmaradt az Isten szolgálatában, és fennmaradt az Isten örömében az a gyülekezet. De mégis azt kell mondanom, hogy nem mindenki. Tehát részben lettek, akik hívők lettek, és lettek, akik aztán elmaradtak az igétől. Lettek olyanok, akik Pál elmenetele után jöttek mindenféle álproféták, hirdették a maguk igazságát, aminek nem sok köze volt az Isten igazságához, és aztán az emberek elkezdték őket követni. És persze ezek az álproféták leginkább abban élték ki magukat, hogy rágalmazzák, mindenféle igazságtalan dolgot mondjanak el a Pál szolgálatáról. És Pál rendkívül megvan ezen döbbenve, rosszul esik neki. Ha valakinek, akkor neki mondhatjuk azt, nagyon fontos az ige, nagyon fontos az Isten ügye, az evangélium, föltette rá az egész életét, ebben él, ebben hal. Erről szól a bizonyságtétele, minden körülményben képes, és vállalja, hogy elmondja az embereknek, mennyire szereti őt az Isten, és mennyire szeret minket is, Isten Krisztusban. Tehát, amikor a páli szolgálatról beszélek, ő Istent szolgálja, akkor néhány jellemvonást vegyünk Újhegyre, és gondoljuk együtt végig, mi is jellemzi azt az embert, aki az életét Isten szolgálatába állítja. Először is a Pál élete és a szolgáló élet jellemzője Jézus Krisztusra mutató élet. Vagyis akármit teszek, akármit mondok, akármiről gondolok, akkor mind úgy teszem, úgy mondom és úgy gondolkodom, hogy közben azt nem felejtem el, hogy kihez tartozom. És itt a kulcs. Kihez tartozom? Ki van az életem közepében? Mert ha Isten van az én életem középpontjában, és ő hozzá tartozom, vagyis azt mondja a Heidelbergi K.T., hogy Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, amit minden konfirmandus ragyogóan megtanul, és mi, akik már kicsit később, korábban konfirmáltunk, talán át is éltük már életünk egy-egy szakaszában, Istenhez tartozunk, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyunk. És onnantól kezdve az életünk egy irányba mutat, Isten felé mutat, fölfelé mutat. Persze nem mindenki ugyanazon a szinten van, és van is, amikor eltévejedünk, és ez természetes, hogy az életnek a szakaszaiban más és más hatások érnek bennünket, és van, amikor intenzívebben, van, amikor kicsit könnyebben, és van, amikor nehezebben tudunk az Istenhez tartozásunkról bizonyságot tenni, de mégis rendíthetetlen, örökkévaló akarat, hogy az Istenhez tartozás az egy tényszerű dolog. Azt senki és semmi nem változtathatja meg az életemben. Istennek tulajdona vagyok. Ez olyan, hogyha egy kicsit hétköznapira fordíthatnám, mint a házasság. Azt mondom egyszer a páromra, hogy igen, kimondtam. És attól a pillanattól kezdve, miután itt megálltam Isten színe előtt, és kimondjuk egymásra az igent, lezárul az életünkben egy korszak. Már nem akarok párt választani, mert már kiválasztottam a saját páromat, és abban az pillanatban, egészen a halálunk pillanatáig egymás mellett igent mondunk. És abban aztán egész sokféle dolog is van, mert hosszú évtizedek alatt több minden történik az ember életében, de az biztos, hogy szeretném, akarom ezt a kapcsolatot. Benne vagyok, szeretném. Erre esküdtem föl az igenmondásomban. Ilyen az Krisztus tulajdonává lenni. Kimondjuk konfirmációban, ez biztos, hogy akarom. És utána ráerősítünk úrvacsorában, ráerősítünk istentiszteletben, és az az életünk része, hogy Istenre mutatok, kölcsönösen. Isten elvállalta az én életemet, ezáltal én elvállalom, hogy van a halálból feltámadás, és ezt a feltámadott életet nekem is odaadta Isten. Persze nagy kérdés, hogy akik most itt ülnek, kedves korintusi gyülekezet, ha mondhatom így, hogy ti az életetek szakaszában most hol tartotok? Mint ahogy a korintusiak is megtorpannak. Van ilyen. Kérdés, hogy hol tartunk mi most külön-külön és együtt? Hol tart a ti életetek, és hol tart ennek a gyülekezetnek az élete? Valóban magunk körül forgunk-e, és magunkat hirdetjük, vagy pedig engedjük, hogy Isten tulajdona látszódjék rajtunk. Hogy látszódjék rajtunk. Beleesünk sokszor abba a csapdába, hogy valaki elkezd velünk beszélgetni, akár itt a gyülekezetben, akár az igei alkalmakon, és azt gondoljuk, hogy ez mennyire jó dolog, mi milyen kedvesen, jól, hitelesen bizonyságot tudtunk tenni. És közben semmi másról nem beszéltünk, csak magunkról. Csak magunkról. Testvéreim, azt kell mondjam, hogy a világ leginkább Istenre kíváncsi. És sokkal kevésbé ránk. Éppen ezért, amikor beszélünk, úgy beszéljünk, ahogy az apostol mondja, nyissátok ki a szíveteket. Úgy beszéljünk, hogy közben látszódjék rajtunk az Isten szeretetének áldása és ajándéka. Mert még egyszer mondom, a világ nem ez a világ, mert ti azért vagytok itt, hogy Istenről tegyek bizonyságot, de az a világ, aki most nincs itt, éhez és szomjúhozza az Isten fiainak szolgálatát. Krisztusra kell mutatnunk az életünkben. És persze, amikor Krisztusra mutatunk, akkor Pál élete kapcsán azt is mondhatom, hogy az ő életében nagyon fontos volt, és ezért muszáj beszélni róla, Jézusra mutatni, és közben részesedni az ő szenvedésében. Ez egy nehéz mondat, szenvedni. Senki nem szeret szenvedni, igaz? A gyerekek nagyon hangosan tudnak kiabálni, amikor a szenvedésről van szó, mert ők még egyáltalán nem tudják ezt tolerálni. Aztán mi fölnövünk, és megtanulunk a szenvedéssel, testi, lelki kínokkal együtt élni, és vannak, akik nem is veszik észre, hogy milyen nehézségeik vannak, mert annyira mindennapossá válik. A Pál életében is benne van a szenvedés. És ezt vállalja, ezt a szenvedést. Nem azért, mert jó szenvedni, nem azért, mert ennek érzelmileg bármi előnye lenne, hanem azért, és itt van a lényeg, testvérek, mert a Krisztussal való szenvedés az egyetlen dolog, aminek van értelme. Ha csak önmagáról szól a szenvedés, tehát nincs értelme, nem vezet sehová, csak rossz, akkor az tűrhetetlen egy idő után. Akkor az tényleg rendkívül megterheli az embert. De ha úgy szenvedek, tehát a nehézségeimet, az adott esetben a mélypontjaimat, mert mindenki életében vannak mélypontok, ha a mélypontjaimat úgy élem át, mint ahogy Pál átélte, hogy ez egyfajta azonosulás, ez egyfajta út, ami vezet valahová, és ebben az útban keresem az Istent. Mi a terve velem? Rajtam keresztül meg szeretne Isten valamit mutatni ebben az útban, és ehhez keresem, kutatom a szándékot. Testvéreim, ennek értelme van. Ettől a pillanattól kezdve ez értékké lesz. És erről beszél Pál. És a lekcióban felolvasott ige, ugye nagyon a szenvedésnek változatos formáiról beszél. Testi és lelki szenvedések hosszú sorát sorolja. Egyrészt van olyan, amit ember okoz. Egyik ember a másiknak. Nyomorúságot, szorongattatást. Igen, tudunk borsot törni a másik ember orra alá, ha ilyen egyszerűen fogalmazok. Tudunk kellemetlenül viselkedni, tudunk rosszul bánni a ránk bízottakkal. Aztán van konkrét élethelyzet, verés, börtön. Hát ebben bőven volt része az apostolnak. És aztán vannak lelki békétlenségek. Ilyen volt az apostol élete, és azt hiszem mindenki ismeri ezt. Lelki békétlenség, amikor úgy érzem, hogy a fáradozásaim céltalanok, hiába valók, amikor úgy érzem, hogy nem tudok aludni, virrasztok, álmatlan vagyok, mert valami rendkívül nyomja a szívemet. És hát ebben a fordításban böjtölés van, de az eredeti szöveg szerint talán inkább úgy lehetne fordítani, éhezés. Éhezés. És nem is testi értelemben. Éhezünk, szomjazunk valami jóra, valami lelki finomságra. Igen, ismerjük ezt, testvéreim, egész biztos vagyok, hogy mind valamennyien ismeritek ezeket az érzéseket. És akkor most megfordítom a dolgot, miért is beszél erről Pál? Hát lehet így evangelizálni? Hát lehet így Istenről beszélni, hogy csak a rosszat emlegetem? Hát ki szeret ma rosszra? Annyi rossz van ebbe a világba. Miért akarunk mi rosszat hirdetni? Miért nem arról beszél akár Pál, hogy mennyien tértek meg Korintusba? Mert megtértek. Mert voltak hűséges szolgálattevők. Miért nem beszélünk mi arról ebben a gyülekezetben, mi református keresztény magyar gyülekezeti tagok, hogy hányan vagyunk Isten népében? Hogy hányan vannak köztünk azok, akik élő hittel el tudják mondani, hogy mit tett velük az Isten, hogyan vezette őket az életük szolgálatában? Testvéreim, igen, ez a könnyebbik rész, ha mondhatom így. És mégis beszélnünk kell a szenvedésről, mégis szó kell essen a mélypontokról, mert áldás akkor van, hogyha Isten átvezet a lelkünk, a testünk mélységeiből. Áldás akkor van, hogyha van értelme valahová eljutni. És ez, szeretném, hogyha ez mindannyiunk most így belegondolnánk abban, hogy hogyan vezetett át egy-egy életszakaszban Isten kegyelme minket. Jézus azt mondja a tanítványainak, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Az legyen a ti szolgátok. Szolgáljatok egymásnak. És azt mondja Jézus ugyanebben az evangéliumban, ugye a Lukács evangéliumában, hogy ha nagy akarsz lenni, akkor te legyél a legkisebb. Testvéreim, ez a legnehezebb, igaz? Mindenki pozícióra tör, hatalomra. És közben Isten azt mondja, szolgáljatok, szeressetek, adjátok oda az időtöket, az imádságotokat. És ha ezt mind megteszitek, akkor Isten felmagasztalt titeket, és naggyá teszi az életeteket. És miért mondom ezt? Mert eljutunk ezáltal egy következő jellemvonáshoz, Krisztusra mutatás, mélységekből való felemelkedés. Ez nem öncélú, nem én rólam szól, nem ti rólatok szól csupán, hanem mi együtt eljutunk az Isten kegyelmébe. És megteremjük azt az életet, ami aztán a szolgáló életnek az áldása, a gyümölcse. Mit mond az ige? Tisztaság, türelem, jóság, Szentlélekben képmutatás nélküli szeretet. Milyen szép, igaz? Mennyire vágyunk erre? Tisztaság, képmutatás nélküli szeretet, rendkívüli dolgok. Az ember éhezi, szomjazza ezeket. És mégis azt kell mondjam, azt a jó hírt kell üzenjem nektek, testvéreim, hogy ez az élet. Ez a szolgáló élet, ez az, amiről szól az imádkozó ember élete. Aki elveszíti életét, az megnyeri. Ezt is mondja Jézus. Emlékeztek, amikor Lót menekül. Menekül az ő családjával, a feleségével, a gyermekeivel, mert Istennek tervében van, hogy elveszítse azt a bűnös város, Szodomát, de megtartsa azokat, akik az ő nevében vallást tettek. És azt mondja a családnak, hogy menjetek ki abból a városból, mert tüzes kénkő fog esni, és elpusztul ez a város, de benneteket megtartalak. És mennek, rohannak, szaladnak, de az asszony hátra néz. Meg akarja tartani a régi életéből azt, ami még az övé volt. Hátra néz az asszony. Pedig nem lehetett volna. Azt mondja Isten, ne nézzetek hátra, úgy menjetek. Bízzatok bennem, és majd én vezetlek titeket. Az asszony hátra néz. Sóbálvánnyá változik. És mindaz, aki viszont engedelmeskedik, aki meri elhagyni a maga életét, aki meri levetkőzni a régi életnek azt a sok-sok minden rosszát, ami elválaszt Istentől, az felemel. És Lót, meg az ő házanépe áldást hordoz. Isten tulajdonává lenni, ahogy a legelején kezdtem, és ebben a tulajdonviszonyban Krisztus tulajdonává lenni, és ebben a tulajdonviszonyban boldognak lenni, áldást hordozni. Még valamire hadd hívjam fel a figyelmeteket, testvéreim. Jó ebben lenni, jó ebben újra megerősödni, jó ezért imádkozni, hogy ez a gyülekezet is Istenhez tartozzon, és mi együtt tudjunk bizonyságot tenni a Krisztusról. Mégis beszélnünk kell arról, és beszélnünk kell Pál kapcsán is arról, hogy ez az élet megosztó. Megosztó. Pál, amikor ezt a levelet írja, akkor azért írja a levelet, mert őt megtámadják. Mert elmegy, és miután elment, akkor utána álproféták be akarják szennyezni az ő szolgálatát, az ő nevét, az ő hitelét. Emlékezzetek csak a jézusi váltsághalálra. Megosztó a Jézus személye. Vannak, akik rendkívüli módon minden félelmüket félretéve követik őt, és ez egész odáig megy, hogy az első keresztények bátran felvállalják a mártíromságot. Életemet adom érte. És ezt bátran vállalják. Nem valami elmondhatatlan áldozat, hanem szívből jövő hála. életemet odaadom érte. És aztán ott van a másik oldal, aki hangosan, vért követelve ordít, hogy vesszen el. És ez ma sincs másképpen. Ez a páli időszakban is így volt, és most is így van. Vannak, akik mellette vannak, és vannak, akik szembe vannak. Ez a szolgálat. Ezzel együtt élünk. Mégis ennek az Isten tiszteletnek és a mi együttlétünknek, ugye az az üzenete, hangsúlya, hogy jobb mellette lenni. Jobb mellette lenni, mint vele szembeállni. És hogy van mellette, Krisztus mellett hely. Hogy mindenkinek van helye a Krisztus szeretetében. És hogy fejezi be az apostol ezt az ige szakaszt, amit fölolvasott, mint most nekünk az egyik kedves testvérünk? Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, azt mondja Pál a korintusiaknak. Tárjátok ki a szíveteket. Testvérek, ezen áll és ezen bukik meg az evangélium ügye. Oda szánjuk-e a szívünket? Nagyon fontos az, hogy elvi tisztázás legyen, Isten megbékéltetését megértsük. Rendkívül fontos, hogy ez a dogmatikai rész az életünk részévé váljon, de semmit nem ér, hogyha a szívünket bezárjuk a kegyelem elől. Onnan indul a keresztény élet, testvéreim, hogy bejövök ide a templomba, leülök, és azzal a szándékkal, azzal a szeretettel hallgatom az igét, hogy Isten maga mit szól, mit üzen az én számomra. És aztán hazaviszem, és a lelkemben tovább imádkozok, és kitárom a szívemet az Istennek. Van egy jó hírem, hogy Isten benneteket is ugyanarra az eszközként, ugyanarra a szolgálatra hív el, mint Pált. Ugye ez az igénk, erről prédikáltam, úgy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái. Isten szolgái vagyunk, őt tartjuk az életünkben középen, ő érte vállaljuk a szolgálatnak akár az örömét, akár a nehézségét, hívlak és várlak benneteket, tárjuk ki együtt az ige szolgálatára a teljes szívünket, lényünket, és így mondjunk igent a vele való közös imádságra. Úgy legyen. Amen. Feleljünk, testvéreim, az igére énekszóval. 467. dicséretünknek az első versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Gyertek, válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk együtt. Uram, köszönjük neked, hogy a magunk méltatlanságában, amit te ismersz leginkább, hiszen akár kimondjuk, akár nem, akár van bátorságunk szembenézni a saját erőtlenségünkkel, a saját töredékességünkkel, akár nincs, te látod az életünket, látod a maga teljességében, látod a szívünknek szándékát. És köszönjük, Urunk, hogy így mindenestől mondtál igent ránk a Krisztusban. És köszönjük, Urunk, hogy mi ebben a mindenségben, itt és most ugyanazt az igent kimondhatjuk. Ráerősíthetünk, mert hogy nem először mondjuk. Nem először mondjuk, a sokadik igenünk, Urunk, mégis te látod, hogy ezt meg kell erősíteni. És bár a magunk eltörpült méltatlansága mellett sokszor bátortalanok vagyunk hirdetni, hogy te vagy az élet, mégis köszönjük neked, hogy most a lelki erőnket a te lelkeddel egyesítve, megerősítve odaadod nekünk a küldés, az odaadás, az öröm szolgálatát. Azt, hogy kimenjünk, hazamenjünk a magunk házanépét, szeretettel körbevegyük, a testvérekkel együtt közösen imádkozzunk, és ez mind rólad szólhasson. Urunk, ezt köszönjük. És így imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy mi együtt ebben a gyülekezetben tudjunk rólad vallást tenni. Hogy ahogy Pál is Isten szolgálatában áll, mi is te szolgálatodban állva, a közösségben, az együttlétben egy befogadó közösség lehessünk. És mindenki, aki ma először, vagy csak néhányszor van még közöttünk, az megértse, megélje, hogy bizony jó imádkozni, jó közösen együtt Istenhez hajolni, és jó ebben az Istenhez hajolásban a te szeretetedet átélni. Urunk Istenünk, így imádkozunk ennek a gyülekezetnek kicsinyeiért, nagyjaiért, a szolgálattevőkért. Így imádkozunk azokért, akik az igét minden elé teszik. Így imádkozunk azokért, akik úgy élik, élték, és élni fogják életüket, hogy közben rád mutatnak. Így imádkozunk azokért, akik ma köztünk szolgáltak, a jövő generációja, akik majd hirdetik reménység szerint a igének szolgálatát, és így imádkozunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik a legnagyobb fájdalmat hordozva érkeztek ma szívükben, mert kedves szerettük elment, de hiszik és vallják, hogy az örök élet az ő szerettükért is szól a feltámadás evangéliumában. Urunk Istenünk, hozzád emeljük ennek az elfogadásnak, ennek az örökkévalóságnak, ennek a mindenségnek az ajándékát. Légy közöttünk, légy bennünk, légy velünk, és engedd, hogy benned gyönyörködjünk. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunk Istenünktől tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és néhány dolgot szeretnék most hirdetni. Mindenek előtt az alkalmakat. Mai napon 17 órakor ajtónyitó istentisztelet lesz, amire hívunk, várunk szeretettel gyermekeket, szülőket. Kedden bibliaóra, szokásos időpontban 18 órakor, pénteken 19 órakor munkahelyet bezáró imaközösség az óvodában, és hát természetesen vasárnap istentisztelet, ahogy az minden alkalommal van. A hétközi egyéb alkalmakat most nem hirdetem, ki lesz téve a hirdetés, nézzük meg. Megköszönöm az ige olvasását Fórizsné Olá Mária testvérünknek, köszönöm ezúttal is az ő segítségét, szolgálatát. Köszönöm és köszöntöm a Bárányka és a Szivárvány óvodás csoportokat, és megköszönöm az ő kis műsorukat, felkészítő óvónéniknek a segítségét. Szomorú szívvel, de a feltámadásba vetett hitvallással hirdetem a testvéreknek, hogy mögöttünk lévő héten Ravatal mellett álltunk meg, Orbán Sándorné Léva Julianna 95 éves korában hunyt el, és az ő ravatala felett Jób könyve 12. részének 10. verse szólt, az ő kezében van minden élőlénynek az élete, és minden egyes embernek a lelke. És végső búcsút vettünk Faragó Lajosné Sós Margittól életének 89. évében, akinek a ravatala fölött 2. Timóteus 1.12 alapján szólt a feltámadás evangéliuma, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megállt nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nem csak nékem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Vigasztalódást, Istenben való megnyugvást és békességet hirdetek erről a helyről a gyászoló családnak. És most gondok urat kérem.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és akinek nincs még lelki otthona, szeretettel várjuk ide, hogy jöjjön máskor is. Köszönöm Lakatos Enikő beosztott lelkész igehirdetői szolgálatát, aki a baba mellől bevállalta nem csak a mai alkalmat, de még a tegnapi napon is a megkeresztelt családok találkozóján az előadást. A rendszeres közös imádság elősegítésére az imádság évébe heti ima témákat javasolunk. A következő hétnek a témája a megkereszteltekért és családjaikért. Tehát kérjük, hogy hétközben imádkozzunk ezekért a témákért, és ugye külön fölhívnám a figyelmet, tehát, hogy munkahét záró ima közösség van az óvodában péntekenként este 7 órakor. Szintén tegnap volt a konfirmáltak beavató ifjének a kirándulása, Ferenc Lila és Szász Lajos szervezésébe. Köszönjük a résztvevők és a mintegy 10 fős munkatársi csapatnak az odaállását. A héten pénteken, vagyis április 20-án, igen pénteken, a Nyugdíjas Biblakör a Nemzeti Múzeumban megtekinti a Székelyudvarhelyi Házszerző Múzeum időszakos kiállítását, Anna a Székelyasszony sors címmel. Csatlakozni vágyókkal 10 órakor a múzeum lépcsőjénél van a találkozó. Vasárnaponként 4:10-től 3:10-ig a torony szobába az ige hirdetésért és a gyülekezetért tartunk ima közösséget. A 2018-as gyülekezeti táborban az épület, az több mint 110 fő jelentkezővel megtelt, viszont hát a tartalék listára lehet jelentkezni, illetve a sátoros helyek azok elérhetők, tehát aki sportos, az oda mehet, és mondjuk ott 20%-kal kedvezőbb a díj is, tehát ezen lehet gondolkozni, szórólap a pénztárosi asztalnál, kijáratnál megtalálható. Ne felejtkezzünk el az 1% felajánlásáról a Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, és itt ez fontos, hogy nem csak a sajátunkra gondoljunk, hanem azokra is a adófizetők egy nagy része senkinek se adja oda, illetve hát akkor ott hagyja az államnál, szerintem mi jobban tudjuk felhasználni, úgyhogy készüljünk erre. Illetve azért is fontos, akinek 0 forint lenne az adója, hogy ő is felajánljon, mert ezután a kiegészítő támogatásban megjelenik. És végül, de utolsó sorban a kárpátaljai testvéreink javára is kérjük a támogatást, ezt is be lehet fizetni a pénztárosi asztalnál. Köszönöm szépen, áldott további ünnepet mindenkinek!
Isten tiszteletünk befejezéséhez érkeztünk, folytassuk a megkezdett éneket, 467. dicséretet énekeljük végig, a bűn sötétben tévelyeg és bajban dönt vakon.
Thank you.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet túlhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen.